Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepére. Ige hirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint ezt megírva találjuk, az Efezusiakhoz írott levélben, a 3. fejezetben, a 8. verstől a 12. a következőképpen. Nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi ama titok megvalósulásának rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében, és hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és a hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ő benne van bátorságunk és szabad utunk, bizodalommal, a benne való hit által. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, hallhattuk az oltár előtti igében azt a párbeszédet, ami Jézus Urunk és Nikodémus között történik. Tulajdonképpen egyetlen egy nagy kérdést feszeget ez a párbeszéd is. Megváltoztatható-e az ember? Nem csak az egyes ember, hanem úgy általában az ember. Megvan-e mindenkiben a készség, hogy megváltozzon? Vagy, ahogyan a régiek mondták, a rablóból lesz a legjobb pandúr. De idézhetnék egy másik közmondást is, kutyából nem lesz szalonna. Tényleg, megváltoztatható az ember? Minden korban vannak olyan elvetemült, istentelen emberek, akik talán nem is emberek, hanem az ördög inkarnációi. A gondolat nem tőlem való. Aztán jön egy Nikodémus, és a dolgok végére akar járni. Tudós emberről van szó. Ismeri az írást, és aki kutatja az írásokat, az nem kerülheti meg azt, hogy a világot is megismerje. És aki különösképpen is meg akarja ismerni ezt a teremtett világot, az nem kerülheti meg az Isten kérdés sem. Megváltoztatható-e az ember? Nagy kérdés ez. Az igazán nagy kérdés azonban az, én magam megváltozom-e? A megtérés arról szól, hogy visszatalálunk Istenhez, mert nála kezdődhet el valami új. A magvető példázatából tudjuk, hogy Isten mindenhová szórja az ő igéjét, mindenhol ott van, mindenütt jelen való az ő kegyelme, mégis termést csak egynegyed hoz, igaz? Az 30-szorosat, 60-szorosat, 100-szorosat. Mai igénk egy olyan apostoltól származik, aki nem is volt tanítványa Jézusnak. Érdekes problémával állunk itt szemben. Tudjuk, hogy ki volt Pál. Saulként az apostolok cselekedeteiben Lukács evangélista, aki történészi pontossággal, hitelességgel utána járt a dolgoknak, 17-szer Saulként említi Pált, és 134-szer Pálként. Pálról tudjuk azt, hogy irányt váltott. Tudjuk azt, hogy kegyetlenül üldözte a keresztényeket. Pontosítanunk kell, mármint a zsidókból lett keresztényeket. Hiszen ahhoz, hogy szabad római polgárokat üldözön, ahhoz nem volt joga. De a zsidókból lett keresztényeket üldözte, rabláncra fűzte. Hivatalos papírja volt a jeruzsálemi papok pecsétjével ellátott. Pál apostol az Új Szövetség 27 könyvéből 13-at írt meg. Nem lehet tehát azt mondani, hogy Pál apostolnak a befolyása az jelentéktelen. Hiszen a kanonikus iratoknak a fele bizonyíthatóan tőle származik. Pál megváltozott-e? Vannak, akik azt mondják, hogy Pál nem változott meg, hiszen az ember alapjában véve nem változik meg sosem. Pál élete mégis arról szól, hogy megváltozik az ember. És az, hogy megváltozhat az ember, az, hogy mi magunk is képesek vagyunk arra, hogy megváltozzunk, az maga az Isten csodája. Hány olyan ember van, aki azt mondja, hogy én már nem tudok megváltozni. Vagy azt tartja a másikról, hogy ő már biztosan nem fog megváltozni. És csak legyint. Az én férjem az már csak olyan, amilyen. Az én feleségem olyan, amilyen. Az én anyósom olyan, amilyen. Az én szomszédom olyan, amilyen. Az Új Szövetség arról szól, hogy Istennek van egy titokzatos korrekciója. Az Isten megteheti azt a csodát, amit az ember nem. Hogy tudnélik, beleavatkozik az Isten az ember életébe, és megváltoztatja az ember életét. És érdekes módon megváltoznak az emberek. Ez az egyházi közösség csodája, meg reménysége is. Isten nélkül az ember életében nincs lehetőség javításra, korrekcióra. Talán átéltünk már olyan ünnepet, amikor azt mondták, bizony akkor és ott igazságtalanság történt, és ez a mai ünnep, ez a mai emlékezés, ez tulajdonképpen a rehabilitációnak az alkalma, és most a történelem igazságot szolgáltatott. Szép szavak. Az igazság azonban az, hogy azokat a fiatalokat, akiket itt a Baji úton legépuskoláztak 56-ban, azok a fiatal emberek nem fognak föltámadni. Az igazság az, hogy a történelemben nagyon sokszor megtörtént az igazságtalanság, és korrekcióra a történelem nem ad lehetőséget. Ennek ellenére sokszor feszegetjük a kérdést, mi lett volna, ha? Mi lett volna, ha István király nem hódol be a nyugatnak, és megtartottuk volna a keleti, a bizánci kereszténységünket? Mi lett volna, ha 1301-ben nem hal ki az Árpádház? Mi lett volna akkor, ha 1517. október 31-e után, amikor nagyon sokan az új hitre tértek, még nevük sem volt evangélikus őseinknek, hiszen csak úgy emlegették őket, hogy wittenbergi katolikusok, és Magyarországnak több mint 90%-a az új hitre tért. Mi lett volna, ha evangélikus többségűnek marad meg az országunk? A történelemben azonban nincsen ilyen, hogy ha. Az egyház történelemben sincs ilyesmi, hogy ha. Legfeljebb, ha csak, amikor az Isten közbeszól. Aki az átlagosnál jobban belássa magát a kereszténység történelmébe, az megláthatja, hogy az egyház útja az mindig rögös volt. Kívülről látva talán diadallal teljes, de belülről látva, belülről megírva az egyház történelmét, ugyanaz a jelenség tapasztalható az új szövetség történelmében, mint az ószövetségben, hogy küzd az Isten az ő népével, és az új szövetségben is küzd az egyház a küldetés tudatával, az elhívottságával. Bizony, voltak olyan óegyházi zsinatok, amelyekről azt írják a krónikások, hogy több volt benne a karcsörgés, mint az értelmes emberi szó. Voltak olyan zsinatok, ahol a vita hevében nem csak a pártok ugrottak egymásnak, és verekedtek össze, de bizony volt olyan is, hogy egyik püspök a vita hevében halálra rugdosta a másik püspöktársát. Ma azt mondjuk, szélsőségesek. Megváltoztatható-e az ember? A mi emberi elképzelésünk mintájára bizonnyal nem. Isten evangéliuma azonban az, hogy az ember mégis megváltozik. De csak akkor, ha feladja azt a hatalmát, amely a legnagyobb hatalom. Tudnélik, az Isten mindenütt jelen van ebben a világban. Egy helyen nincs jelen, csak akkor, ha az ember is akarja. Ez az emberi szív. Onnan bármikor kitilthatja az ember az Istent. A szívünkben mi magunk vagyunk az urak. A szívünkben mi magunk vagyunk az Istenek. Most kisbetűvel. Az Isten titka azért titok, mert ember számára csak a Szentlélek képes azt kinyilvánítani, de azt is csak személyesen, és úgy, hogy szelíden a hit világába tartozóan. Másképpen gondolkodik az egyik ember az Istenről, és másképpen gondolkodik a másik az Istenről. Amikor tehát Pál azt írja, hogy rajta keresztül megnyilvánul a titok, és ismerté válik a mennyei fejedelemségek és a hatalmasságok előtt Isten sokféle bölcsessége, akkor lehet egy kis igazat adni azoknak, akik azt mondják, hogy Pál apostolnak az apostoli tollait egy kicsit úgy előre szaladt. Mert a titok attól titok, hogy még Pál apostol sem tudja megfejteni. Pál apostol bizonyságot tehet arról, hogy az ő életében is munkálkodott a titok. De hogy mi az Isten titka, azt megfejteni, kinyilvánítani nem lehet. A titok attól titok, hogy örökké titok marad. Állítólag Einstein feleségétől egyszer megkérdezték, mennyire érti a relativitás elméletét. Ő azt felelte, hát én semmit nem értek a relativitás elméletéből, de a férjemet jól ismerem, és nekem ennyi elég. Az életnek számos olyan dolga van, amit nem ismerünk, nem értünk, de mégis élünk vele. Gondolhatunk sok technikai szerkentyűre, melyeket naponta használunk, tévé, mobiltelefon, internet. Nem is tudjuk igazából, hogy működik. Ha valami gond van velük, akkor szólunk a szakembereknek. Vannak aztán persze olyan titkok, amiken csak ámulunk, hogy hogyan lehetséges ez. Egy nagyon egyszerű dolog. Hogyan működik a gravitáció? Hogyan kódolódik bele az emberi DNS-be szüleink mozgása, mosolya, temperamentuma, és tényleg, hogyan működik az emberi emlékezet? Meg annyi kérdés, amire csak próbáljuk keresni a választ, de valójában választ nem találunk rá, csak válasz közelít. Majd egyszer talán odaát az Istennél minden nyilvánvaló lesz. Rövidke időnk, ez a nevetségesen kevés, 70 vagy 80 esztendő jobb esetben nem ad lehetőséget arra, hogy megértsük az élet számtalan csodáját. Nem tudjuk megérteni a szerelmet, az önfeláldozást, a szenvedést, és mit értünk meg a hitből, abból is nagyon keveset. Nem értjük meg azt sem, hogy kicsoda az Isten. Szent Háromság ünnepe van ma. Atya, Fiú, Szentlélek, Szent Háromság, egy igaz Isten. Titok. Valahogyan el akarták mondani az óegyházi atyák, hogy az Isten az személy. Lehet hozzá beszélni, lehet hozzá imádkozni, de Isten nem személyiség. Isten lény, de nem teremtmény. Titok. Titkokkal vagyunk körülvéve, s vannak titkok, amelyeket sosem tudunk megfejteni. Lehetne példákat sorolni, amikor kinyilvánul előttünk egy-egy titok, de valójában az élet apró dolgaiban sem látjuk meg a titok nyitját. Gondoljunk csak arra, férj és feleség évtizedeken keresztül élnek boldogan egymással, aztán egyik napról a másikra meglepetést okoz egyik a másiknak. Titkot felismerni az Isten kegyelméből lehetséges csak. Ez a megtérés, az Istenhez fordulás. Amikor az ember lélekben meglátja az Istent. És akkor itt jön az a problematika, amelyet igénk is felvet. Helyesen fejtegetni az Isten titkait. Sokan az Isten titkát magyarázzák. Ugye észrevettük már, hogyan történik mindez. Amikor perfekciót ígérnek szószéken, akármilyen ezoterikus továbbképzésen, és azt mondják, hogy hidat verünk az isteni világ, a lélek világa is közted. Csak menned kell ezen a hídon. És akkor sokan hisznek ebben, és elindulnak ezen a hídon, és mennek, és aztán kiderül egy idő után, hogy ez nem híd, ez móló csupán. És odaérnek a stég végére, és már nincs erejük, hogy visszaforduljanak a part felé. Perfekció nincs ezen a földön. Egy perfekt dolog létezik ebben a világban, a bűn. A bűnt az ember perfekt módon, befejezetten tudja véghez vinni. A bűnnek ugyanis megvan mindig a következménye. Helyesen fejtegetni a titkot csak úgy lehet, ha valaki eljut odáig, hogy alázatosan beismeri, a titok azért van, hogy azt ne magyarázgassa, hanem a szívébe zárva forgassa azt ott. Úgy, ahogyan azt Mária tette. Ő is elfogadta a titkot, nem értette, de az Úr szolgáló leányaként forgatta a szívében. A titkok azért vannak, hogy hordozzuk őket életünk végéig. És azáltal, hogy a szívünkben ott lakozik a titok, azáltal erőt merítünk belőle. Ha képesek vagyunk lemondani önmagunkról és beengedni a szívünkbe az Istent, akkor csodát élhetünk át, mert átélhetjük a növekedést, a gyarapodást, azt, hogy lélekben hogyan növekedhetünk. Akkor nem csábít el minket a jóléti világ, sok-sok csillogása, akkor tudunk keresztényként, az Krisztus követőként élni. Akkor értelmünk nem fog elvészni a bötkőben, hanem tudjuk azt, hogy minden arról szól, hogy az Isten szeretet. És mivel az Isten szeretet, ezért nekünk is illik szeretnünk. Olyan önfeláldozóan, ahogyan Krisztus tette azt, és életét adta az egyházért, úgy talán sosem leszünk képesek szeretni. De ha Krisztus közelien próbálunk bizonyságot tenni arról, hogy az Isten Isten, és hogy az Isten szerette ezt a világot, szereti most is, akkor megnyilvánulhat a mi életünkben is az Isten csodája. És akkor betöltöttük hivatásunkat. Lehet, hogy kívülről nézve csak pislákoló mécses a mi életünk, de másoknak irányt mutathat. Nem az ön megvalósítás, hanem az Isten felé. És ennél nagyobb csoda nincs. Imádkozzunk. Istenünk, mennyi atyánk, aki elküldted hozzánk szent fiadat. Úr Jézus Krisztus, aki megmutattad nekünk az atyához vezető utat. Szentlélek Isten, aki munkálod egyházad egységét. Szent háromság, aki egyik az Isten, tied a dicsőség örökkön örökké. Amen.